Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, ahogyan a hívekhez illik a dicséret. Énekeljetek neki új éneket, mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 33. Zsoltárunkat keressük meg, első verszakát énekeljük el. Foglalva. Énekeljük a 378. dicséretünket mindegyik verszakával. Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úr Istennek.
Oh, Lord, your Lord, 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 Lord,
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből. A negyedik részből olvasom az igét, a 32. verstől egészen a fejezet végéig, ülve hallgassuk meg. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt köztük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, csodálva imádunk téged mai vasárnapunkon is, hiszen nem feledhetjük el mindazt, amit te megtettél értünk. Nem feledhetjük el szeretetedet, nem feledhetjük el a megváltást, nem feledhetjük el húsvétot. Tele van a szívünk, Urunk, olyan szavakkal, amelyek téged dicsérnek és magasztalnak. Hiszen nem csak jó vagy, nem csak kedves vagy, nem csak kellemetes, ahogyan az egyik énekünk mondja, hanem te vagy a világ mindenség ura, és mindaz, amit mi elmondhatnánk rólad, az pusztán emberi szó, és kevés, hogy megfejtse titkodat, hatalmadat, erődet, igazságodat. Áldunk, Urunk Istenünk, azért, hogy mégis személyesen eljöttél erre a földre, hogy megváltottál bennünket, hogy elindítottál a te utadon, követésedben. Köszönjük ezen az úton a keresztet, amely nélkül nincs követés, lehetetlen. És köszönjük neked azt, Urunk Jézus Krisztus, hogy mi ezt együtt tehetjük itt, ebben a gyülekezetben. Kérünk, szenteld meg a mi Isten tiszteleti közösségünket. Jöjj, hogy amikor keressük a mi küldetésünket, keressük a te küldő szavadat, missziódat, akkor az evangélium igazgassa a mi lépéseinket. Az evangélium vezessen bennünket azon az úton, aki te magad vagy. Urunk, te a békesség Istene vagy, aki kihoztad a halálból a juhok nagy pásztorát, ami Urunk Jézus Krisztust. Tégy készé minket minden jóra, hogy tökéletesen cselekedjük a te akaratodat. Munkáld bennünk, ami kedves előtted, Jézus Krisztus által. Amen. Az ige hirdetésre készülve, testvéreim, 172. dicséretünket énekeljük el. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből, a negyedik részből, a 11. verstől a 16-ig. És Krisztus adott népeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, amíg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódunk és sodródunk az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ahogyan hallottátok az elmúlt hetek hirdetéséből, most két napja a fiataljainkkal egy olyan úton vettünk részt, lelki úton vettünk részt, amelynek a felirata vagy címe az volt, hogy Lánchíd, kapcsolatban, közösségben lenni, közösségben lenni, amikor játsszuk a mi életünket, eljátszottunk egy történetet a Szentírásból. Milyen az, amikor valaki tulajdonképpen egy szerepben van. A tegnapi napon pedig arról beszélgettünk, vagy hallgattunk három előadásban, hogy mit jelent kapcsolatban lenni önmagunkkal, a saját testünkkel, és hogy ez milyen közösséget jelent. Fiatalember, 37 éves baptista testvérünk tartotta ezt az előadást. Ő az Országos Vérellátó Központ Szervdonor Koordinációs Irodájának az igazgatója. Ő beszélt azokról a kapcsolatokról, azokról a hálózatokról, amelyek a testünkben vannak. Ő mondta el, hogy tudnunk kell, hogy hogyan működik a testünk, akkor is, hogyha tudatosan nem irányítjuk mondjuk a mi kiválasztásunkat, vagy nem irányítjuk a szívünknek dobbanását, a lélegzetvételünket, de mégis az egész működik, mert egybe van szerkesztve, mert egy hatalmas hálózatnak a része. És így zárta az a fiatalember az előadását, aki napi szinten találkozik transplantációval, hiszen ő, aki Magyarországon ezért felelős, igazgatja és irányítja, hogy vigyázzunk a mi testünkre. Így fejezte be, jó egészséget kívánok mindannyiatoknak. Mert hozzátette a saját munkájából kifolyólag, hogy a transplantáció, amikor kapunk egy idegen vesét, májat, tüdőt, hasnyálmirigyet, vagy néhány vese szigetecskét, ez csak egy kerülő útja az orvostudománynak. Jelenleg valamit nem tud meggyógyítani, ezért egy épet, egy újat, ebben az értelemben újat ad az embernek. Sokszor úgy elmondta, hogy ami diszfunkcionális, ami nem működik, az bennmarad a szervezetben. Hallottuk Máté a megmondhatója, hogyha például valaki vesét kap, akkor a régi vesét, ha nem olyan jellegű a betegség, akkor nem távolítják el, hanem három veséből éppen csak egy működik az ember szervezetében, összefüggés rendszerében. Majd hozzátette azt is teológiai érvelését, hogy azért kell vigyáznunk a mi testünkre, mert a Szentlélek temploma. Ilyen konkrétan, ilyen határozottan, nem lebecsülendő Isten teremtésének, az akaratából vagyunk olyanok, amilyenek, azért kaptunk különböző dolgokat, érzékszerveket vagy belső szerveket, mert Isten így szerkesztett meg minket. Aztán volt egy másik előadásunk, illetve hát nem az közös előadásunk, amin részt vehettünk, amely arról beszélt, hogy önmagunkkal hogyan kerülhetünk kapcsolatba ezt, az előadást pedig egy református atyafi kántor tartotta, őt Mityók Csabának hívják, az országos rendőr főkapitányságnak, mondjuk így, hogy a vezető pszichológusa. Szakterületét tekintve klinikai szakpszichológus, szakértő, elsősorban gyermek vagy felnőtt, rendőrségi vizsgálatot igénylő eljárásoknál fogalmazza meg az ő véleményét, és ezért azt mondta, hogy ő sokszor az életnek a borújával találkozik. Azokkal a nagyon-nagyon nehéz helyzetekkel, amelyeket szinte feldolgozni is lehetetlen. Nem hozott ilyen személyes példákat, ezzel nem terhelt bennünket, de elmondta számunkra azt, és elmondta a fiatalok számára azt, milyen fontos, hogy az ember tisztában legyen a saját, így mondom, hogy pszichés adottságaival. Mi az, ami meghatároz bennünket, ami testünket? Mi az, ami ott van az érzelmeink, sokszor az értelmi megnyilvánulásaink mögött is? És azt mondja, hogy legtöbbször ez a folyamat egy nagy hálózatnak a részeként úgy jelenik meg, hogy én belülről ki vagyok, hogy milyen visszajelzéseket kapok a környezetemről. Akár gyermekkoromban, akár pedig felnőtt koromban, tinédzser koromban, ugye a kis csapatunk zöme inkább tinédzser volt, milyen visszajelzéseket kapok a környezetemtől. És ezért azt mondta, hogy a környezetemnek, mint egy nagy hálózatnak az egyik legfontosabb feladata az, hogy őszinte legyen. Hogy őszintén mondja meg azt, hogyha velem valami baj van, és őszintén mondja meg azt, hogyha vannak erényeim, amit elvégeztem, annak lehet pozitív oldala is. Azért is választottuk ezt az utat, testvérek, mert Gyökösi Endrének van egy nagyon sokszor emlegetett mondata, így fogalmaz egyszer Bandi bácsi, hogy unos, untalanul elmondtam már, hogy lenni az azt jelenti közösségben lenni. Közösségben, kapcsolatban lenni valamivel vagy valakivel. Kapcsolatban lenni önmagammal, és kapcsolatban lenni az én környezetemmel, külvilágommal. A 17. században élt egy szerző, aki egy mesét írt a méhek természet rajzáról, a méhek nagy meséjét fogalmazta meg, és a méhek nagy meséjének a végső konklúziója az lett, hogy egy-egy közösséghez nem szükségesek erkölcsi erők, hogy mozgásba lendüljenek, hanem megy az magától is. Sőt, amikor kifejtette ezt a közösségről alkotott véleményét, akkor ennél messzebb ment, és azt mondta, hogy egy-egy közösségnek, talán a társadalomnak a mozgató rugója éppen a bűn. Idáig ment el ebben a mesében, ez egy tanmese, hogy egy közösség mozgató rugója a bűn. És amikor ezt megfogalmazta, akkor egy kettősség volt az ő alapállása, egy olyan kettősség, amely egyéb iránt sokszor jellemző valóban a társadalmi beállítottságra. Azt mondta, hogy a mi szűkebb közösségeinket, azokat védjük. Mint a kotlós tyúk az ő csivéit védi. vagy mint vannak, tudjuk jól, olyan kutyák, amelyek területet védenek, nem szólnak azok egy árva szót sem, hogyha valaki 20-30-40 méterre odébb megy, nyugodtan alszik, észre sem vesszük a szemét, sem látjuk, de ha valaki belép az ő területére, abban a pillanatban elkezd ugatni, abban a pillanatban elkezd jelezni, abban a pillanatban elkezdi elzavarni az idegent, a betolakodót. És azt tapasztaljuk valóban, hogy a mi családjaink, legtöbbször a családjaink, ezek a belső zárt zónáink, ott egymást támogatjuk és szeretjük, viszont hogyha kilépünk ebből a zárt zónából, a családból, akkor úgy tűnik, mintha a másik az én ellenfelem, vagy akár mondhatom Jézussal azt is, hogy a régiek, idézi Jézus egy korabeli gondolkodást, hogy az ellenségnek tekintették azt, aki idegen. Gyűlöld a te ellenségedet, mondja Jézus negatív példaként a hegyi beszédben, hogy ezt mondják, ebben élünk, azt mondja. Egy konkrét példát is hallottunk az előadás sorozaton, amely a testünkről szólt. A 70-es években történt az első magyar vese átültetés, ennek a kis könyve megjelent, már el is kezdtem olvasni az interneten, 79 nap remény a címe ennek a könyvnek, és azt hiszem 7 vagy 8 gyerekes hívő családban betegedett meg egy férfi, és ahogy megbetegedett, az összes testvére felajánlotta, hogyha szükséges, akkor az egyik veséjét átadja. És a végén azt láttuk, hogy azért az a címe a könyvnek, hogy 79 nap remény, mert 79 napot élt az illető, viszont az a testvére a mai napig él, aki ezt megtette, és miután nem is olyan régen volt ennek az évfordulója, akkor elmondta egy nagy nyilvánosság előtt ez a hívő ember, hogy ma is ugyanígy cselekednek. A testvéremért kész vagyok, akár még a saját szervemet is odaadni. Hogy ne, értjük, aki a saját köreinken belül van, oda bármit megtenni. A külső pedig lehet, hogy ordas, lehet, hogy farkas, átlépek rajta. Visszatérve ez a méhek meséhez, azt mondta ez a szerző, hogy azért fontos ez a mese, mert hogyha nem volna a világban bűn, akkor nem volna dolga például az ügyvédeknek. Ha nem volna a világon bűn, mondjuk testi sértéses bűn, ami megsebez engem, akkor nem volna dolga az orvosoknak. Hogyha nem volna a világon irítség, hogy azt nézzem, hogy a másiknak milyen autója vagy milyen háza van, akkor nem működne a gazdaság. Akkor mindenki egyforma módon élve. És a végső következtetése volt a szerzőnek, hogy a társadalom tulajdonképpen a bűn miatt működik. Mert hogyha ez nem volna, akkor mindenki egyenruhába, egészségesen, tulajdonképpen társadalmi konfliktusok nélkül élne, és végül is maga a társadalmi rendszer sorvadna el, mert nem volna érdemes élni. Tanmese. Azért tanmese ez, kedves testvérek, mert az utolsó kapcsolat, ami nem hangzott el ezen az előadáson, itt még kettőt nem mondtam el, de az utolsó ennek a mai napnak a témája, hogy mire is kaptuk mi a gyülekezetet. Miért is van gyülekezet? Miért is van testvéri közösség? Miért is van egyház? Azt olvassuk az apostolok cselekedetei írott könyvben, hogy azok, akik egy gyülekezetbe tartoztak, azoknak mindenük közös volt. Azaz, mintha rácáfolna a méhek meséjére, hogy egy társadalmat, egy közösséget igazából a bűn mozgatna. Tudjuk jól, hogy a gyülekezeti közösségnek a létében, lényegében, mozgató rugójában nem más áll, mint maga a Szent Háromság egy örök és igaz Isten. Nem más áll, mint ő az ő szent lelkével. A lélekkel. Hogyan kerületek kapcsolatba magam az Istennel? Egy úton, erről tegnap beszéltünk, Jézus Krisztuson keresztül. Az Istennel való kapcsolatba a jutásnak az útja Jézus Krisztus. Nincs más. Vitatkozhatunk ezen, de az evangélium ezt mondja, hogy nincs más kapcsolat. Miért? Azért, mert nem igaz az a mondat, hogy nekünk csak valahol keresnünk kellene az Istent, és majd a végén, leszűrve minden tanúságot, megtalálhatjuk. Nem igaz. Az az igaz, amit a Szentírásban úgy olvasunk, hogy az ige testé lett. Sokszor belső lelki frusztrációinknak az az oka, hogy mi megpróbálunk egy létrán felfelé mászni, mászni, mászni és mászni, hogy megtaláljuk, megfogjuk legalább az Istennek a lábát, és üresbe nyúlkálunk, holott nem kellene olyan magasra mennünk, csak egy picit fölfelé néznünk, hogy meglássuk azt az utat, amely utat Isten járt be értünk. Az új szövetségnek ez a legnagyobb üzenete, ez a legnagyobb mondata, hogy Isten lejött erre a földre. Hogy itt van közöttünk. Hogy testet öltött. A legnagyobb utat Jézus Krisztus járta be itt ezen a földön. Mert az ő legnagyobb útja a bölcsőtől a keresztig terjedt. Kapcsolatba kerülni Istennel egyedül Jézus Krisztuson keresztül lehetséges. Jézus Krisztus pedig azt ígérte az ő tanítványainak, barátainak, azt ígérte a mindenkori keresztény gyülekezeteknek, hogy lelkével fogja létrehozni, megóvni, irányítani, vezetni a közösséget, a gyülekezetet. Mi tehát a mi közösségünk, gyülekezetünk jellegzetessége? Az, amit az Efézusiakhoz írott levélben olvasunk. Hogy Krisztus a fej. Azt olvastuk ebben a levélben, így szólt egészen konkrétan, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Azaz az Isten által létrehozott kapcsolat az nem más, mint a Krisztusban megnyert gyülekezet. Mert nem csak testi szükségekre van kielégítés ebben a világban, hanem a lelkiekre is. És a legtöbbször pedig szeretnénk egy közösséghez tartozni. Szeretnénk közösségben lenni egymással, szeretnénk megismerni egymást. Mi ennek a belső közösségnek, a gyülekezetnek a jellegzetessége? Mikor jön létre egy olyan gyülekezet, mint amiről az apostolok cselekedetéről írott könyvben olvasunk, hogy mindenük közös volt? Amikor nem a bűn, hanem Krisztus hozott létre egy gyülekezetet, egy egyházat? Nos, akkor, kedves testvérek, ha figyelünk a külső és a belső egységére, a külső és a belső egységére. Nagyon szép példája mindennek Lukács evangéliumában olvasható Mária és Márta története. Azt olvassuk a 10. rész 38. versétől kapcsolódó szakaszba, hogy Jézus belépett a Betániában lakó Lázár, Mária és Márta családjába. Márta igazi vérbeli háziasszony volt, akinek az volt az elsődleges feladata, hogy kimenjen a kis konyhába, és elkezdett idézőjelben mondom, sütni, főzni. Ismerős ez a képlet. A pillanatok alatt egy jó háziasszony rögtön az asztalra készít valamit, hogyha megérkezik egy váratlan vendég. Igen ám, de ebben a történetben azt is olvassuk, hogy ez a kis gyülekezet, ez a 3-4 tagból álló kis gyülekezet másik fele, mondjuk így a történetben Mária fele pedig látszólag nem tesz semmit, hanem leül és hallgatja az ő urát. Tudjátok, kedves testvérek, azt tapasztalom, hogy az egyház élete is ilyen. Mária és Márta szolgálatából áll. Sőt, azt is tapasztalom, hogy sokszor az egyház élete az inkább a Márta féle kegyeseknek a csoportja. Hogy halljuk, hogy mondjuk, hogyan beszélgetünk erről bibliaórán vagy presbiteri ülésen? Mi az, amit meg kell tennem? Mi az, amit el kell végeznem? Mi az, ami még hátra van? Mi az, ami még nincsen kész? Számos feladat tornyosul előttünk. Ó, hány és hány dolog égeti a lelkünket? Hová nem mentél még el? Kit nem látogattál még meg? Kit nem hívtál fel? Kivel nem beszéltél? Kinél nem mondtál le valamit? Az elmúlt napoknak az egyik nagy öröme, mondhatom hitoktató testvéreimmel együtt, az általános iskolai hitanos beiratkozás. Beszélünk majd róla presbiteri gyűlésünkön is, de úgy tűnik, a végső számokat hétfőn látjuk, hogy 35 gyermeket irattak be most az általános iskolai leendő első osztályosok közül református hitalra. Ez a jelenlegi 23-tól több. Most 23-an voltak. Istennek adunk hálát. És van egy lányka, akinek a nevét én nagyon kerestem a listában, és nincs ott. Tudom, hogy nálunk keresztelték, ismerem a szüleit, ismerem a testvérét, a bátyját, tanítottam is, és nincs ott. És egész héten azon gondolkodtam, az terhelődött rám, hogy mi az, amit nem tettem meg, hogy ezt a gyermeket beírassák a hitanórára. Mi az, amiért ez a család nemet mondott? Vannak kész válaszaim, félre ne értsétek. Vannak tipjeim, nagyon erős tipjeim. De miért nem iratták be? Ezek a dolgok, amikor ránk telepednek, ezek a Márta féle reakciók. Amikor mi az, amit nem tettem meg, vagy mi az, amit megtettem, és meg kell tennem, de arra figyelmezteti a közösségeket, a gyülekezet közösségét, úgy az apostolit, mint a Jézusit, mint a mait, hogy közösségben lenni nem csak azt jelenti, hogy tenni, hanem azt is jelenti, kedves testvérek, hogy lenni, hogy csendben lenni, hogy lerogyni oda olyan egyszerűen Jézus lábához, és nem sajnálni az időt. Nem sajnálni azt, hogy lehet, hogy ebben a néhány percben, órában, itt Csobánkán vasárnaponként 9 és 10 óra között mennyi mindent el tudnék még végezni, mennyi mindent meg tudnék még tenni, hogy egy picit csendben lenni, hogy ne csak mondjunk valamit, hanem hallgassunk arra, aki a fő, aki a közösségeinknek a létrehozója, munkálója, táplálója. Gyökösi Bandi bácsi mondta abban a bizonyos rádió vagy tévé beszélgetésben, amit már mondtam többször itt az elmúlt időszakban, hogy az ő életének az igéje Jakab apostol leveléből szól, hogy gyors legyen valaki a hallgatásra, és késedelmes a szóra. És ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy csöndben kell tudni maradni. Be kell tudni fogni a szánkat, mert beszélni szeretünk. Amikor zavarban vagyunk, akkor beszéljük talán a legtöbb sületlenséget. Kicsi gyerekek és felnőttek egyaránt. Ahhoz, hogy egy közösség jól működjön, ahhoz, hogy egy közösség tudjon tenni, ahhoz, hogy egy közösség tudjon adni, ahhoz, hogy egy közösség tudjon létezni, ahhoz csendben kell lenni, hogy megszólaljon az Isten. Mit olvastunk itt az apostolok cselekedeteiről könyvben? Azt, hogy senki sem szűkölködött a gyülekezetben. Mindenkinek pont annyi volt, amennyire szüksége volt. Miért? Hát nem olvastuk fel, de majd olvassuk a Bibliaolvasó vezérfonal szerint. Azért, mert ott van, ezelőtt az ige szakasz előtt a gyülekezet nagy imádsága. Az a hatalmas imádság, ahogyan leborulnak, ahogyan könyörögnek a szolgálatért, könyörögnek Péterért, könyörögnek a munkatársakért, könyörögnek az apostolokért, hogy ott van a gyülekezetnek a hálaadása. Hogy meg tudja köszönni imádságban azt, amit Isten adott, amit Isten elvett, és azt is, amit meghagyott, pozitív és negatív értelemben, megköszönni azt is, amit meghagyott. Közösségben lenni, gyülekezeti közösségben lenni, azt jelenti, hogy Krisztuson keresztül meglátom a másikat. A velem együtt imádkozót, elbotlót és felemeltet. Meglátom magát a testvért. Mert minden gyülekezet közösségének az alapja az, amit az egyházról mond az apostol. Növekedjünk fel a szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Amen. Válaszoljunk az igére, testvéreim! 396. dicséretünk második verszakát énekeljük el. Úrunk, Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy igéd és szent lelked által az igaz hit egységébe te ma is gyülekezetet gyűjtesz egybe. Köszönjük neked, hogy annak mi is tagjai lehetünk és tagjai vagyunk. Köszönjük, hogy ezt nem az érdekeink diktálják. Nem azért, hogy növekedjünk, gyarapodjunk anyagilag, hanem azért, hogy növekedhessünk szeretetben. Te benned, aki feje vagy az egyháznak, a mi gyülekezetünknek. Urunk, arra kérünk téged, hogy hadd becsüljük a lelked által létrehozott közösséget, amelynek kétfajta funkciója van, és a két funkció egységben kell, hogy működjön. Imádkozni, csendben lenni, és valamit megtenni. A kettő együtt működik, enélkül halott, enélkül nem tud növekedni. Ha nincs a lelki elcsendesedés, akkor puszta emberi erőlködés, ha pedig nincs ott a tenni akarás, nincs ott mindaz a szolgálat, amelyre te hívsz bennünket, akkor egyszerű spirituális élmény csupán, a kereszténység nem több, nem maga az élet. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy te úgy jöttél erre a földre, hogy a kettő ötvözete és egysége volt benned. Mindig elcsendesedtél, mindig beléptél a te legintimebb kis kamrácskádba, hogy az atyával való párbeszédben megtusakod az értünk hozott döntéseknek jogosságát és szükségességét, és utána visszavonhatatlanul megteszed azokat. Így imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, gyülekezetünk kicsinyeiért és nagyjaiért, fiataljaiért és időseiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a konfirmálókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a családokért, akik beiratták a gyermeküket hittanra, s azokért is, akik valamiért elmaradtak. Megköszönjük, Urunk, a bizalmat, amelyet kaptunk, és Urunk, könyörgünk azokért, a családokért, ahol valamit elrontottunk, ahol mi voltunk, vagy mi vagyunk az akadályai annak, hogy ők megismerjenek téged. Bocsáss meg, Urunk, hogy mára itt a 21. században kialakultak olyan gyülekezetek, ahol éppen az idősebb fiak jelenléte taszítja azokat, akik tékozlók, hogy visszatérjenek az atyai házhoz. És bocsásd meg, hogyha én is ilyen vagyok. Amen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Testvéreim, ma délután 15 órától gyermekalkalom lesz Pomázon, 6 órától, 18 órától pedig presbiteri gyűlés. Kérem testvéreimet, gondoljunk adónk 1%-ának felajánlására, támogassuk református egyházunkat és gyülekezetünk alapítványát. Hirdetem bibliai rajzpályázatunkat, az első fájlmunkák éppen a héten érkeztek meg. Óvodás nagycsoportos kortól várjuk a rajzokat egészen általános iskola 4. osztályos gyermekekig, amelynek a címe Virágvasárnaptól bűnkösdig. Testvéreim, egy utazásra hívnak bennünket és bennőtöket Mózestől a jelenésekig. Bibliaolvasó kör indul április 24-i kezdéssel. A résztvevőknek a célja a teljes szentírás elolvasása, a könyvek szerint haladva az elejétől a végéig egy év alatt. Két hetente szerdánként 19 és 21 óra között nyílik alkalom arra, hogy az otthon elolvasott ige szakaszokról beszélgessünk. A szervező Kóváriné, Herpai Dóra és Róna Péter testvéreim, őket lehet keresni a részletekkel kapcsolatban. Az első alkalom, ahogyan már említettem, is április 24-én 19 órakor kezdődik Pomázon a gyülekezeti ház felső szobájában. Olvassuk közösen a Szentírást, mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Testvéreim, 2013. április 19-én 18 órától szülői értekezletet tartunk a konfirmáló ifjak szülei számára. Tegnap, múlt héten vasárnap istentiszteletünk után úgy beszéltük, hogy április 20-án szombaton 9 órától Csobánkán egy külső takarítást szervezünk, a mi környezetünket raknánk rendbe, egy konténert rendelnénk, hogy az építkezés során felhalmozott szemetet, cserépdarabokat elszállíthassuk. Április 21-én vasárnap 15 órától presbiteri konferencia lesz a Szentendrei Református Egyházközségben, címe Munka, Család, Közélet, a presbiter a hétköznapokban címmel. Kedves testvérek, alkalmaink a következőképpen alakulnak még. Hétfőn 6 órakor lesz énekkari próbánk, kedden 6 órakor Csobánkán presbiteri bibliaórát tartunk, kékkereszt alkalom lesz Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken 6 órakor szülői értekezetet tartunk, ahogyan hirdettem, szombaton 7 órakor, vagy pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaóra lesz, és ránk következő vasárnap 9 órakor Csobánkán, fél 11-től pedig Pomázon lesz istentisztelet, és délután 3 órakor pedig a presbiteri kiskörű alkalom, szombaton pedig egyházmegyei közgyűlés lesz Erdőkertesen. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk. Záró énekül a 380. dicséretünket keressük meg, és a 11. versszakát énekeljük el. Békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a holtak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, a Krisztus Jézus által, akinek dicsőség örökön örökké. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátással.